Jó napot kívánok! A mi után megbeszéltük a perentartásból a peres feleknek a, hogy szerepelnek a bíróságon, előadnak, védekeznek, támadnak, követelnek, akkor aztán van egy, miután mindent előadtak, akkor van egy olyan, ami az eskü. Miről van szó? Arról van szó, hogy a valaki nem tudta bizonyítani állításait. Nem tudta bizonyítani se dokumentumokkal, se tanúkkal. Akkor van még egy lehetőség, az eskü. Szóval ami egyértelmű, hogy ott, ahol elég bizonyíték van valamilyen irányba, akkor nincs szó esküről, miért legyen itt eskü. De ott, ahol nincs bizonyíték, akkor lehet szó az esküről. Most. Ez az eskü, ez egy másfajta eskü, mint az, ami sok helyen, sok jogrendszerben a tanúnak tennie kell. Mi a különbség? Mert a tanúnak az esküje, az nem egy bizonyíték. A tanúnak az esküje, az csak arra való, hogy megerősíti azt, hogy nem fog hamisan tanúskodni, mert még esküt is tett mellette. Ami a perhez kapcsolódik, akkor az nem az eskü, hanem amit elhangzik a tanúskodása során. Szintén az eskü az csak arra való, hogy az eskü nagyon súlyos és komoly dolog, hát ezért, ha teszed esküt, csak az igazságot el fogja mondani, akkor az megerősít bennünk azt az érzést, és azt a meggyőződést, hogy tényleg itt az igazságról van szó. A mi esetünkben az eskü egy bizonyos szempontból egy bizonyítékként lesz felhasználva, ami azt jelenti, hogy valamikor a bíróság ez alapján fog ítélkedni. Azt fogja mondani, hogy ezt így állított, ezt úgy állított, ő eskütett, akkor az ő állításának van igaza. És ugyanúgy, ahogy maga a tanulnak az esküje kapcsán vita van, hogy legyen eskü, ne legyen eskü, mi melyik esetben és mikor legyen eskü, ugyanígy a peres félnek az eskü szintén ez olyan kérdéses dolog. Zárójelben mondom, hogy az Izrael állam törvényében, nem a halakában, Izrael állam nem halakikus törvényben, régen volt eskü, sőt kétfajta eskűs volt. Egyik eskü volt egy kiegészítő eskü, mi azt jelenti a bizonyítékakat megerősíteni esküvel, és volt egy másik eskü, a döntő eskü, ami az, ahol nem volt bizonyíték. A végén az egész esküt törölték a rendszerből. De mi a halakáról, a halakikus jogrendszerről beszélünk, ahol van eskü. Ez az eskü egy nagyon komplikált dolog a halakában. A Shulchan Aruchban, a Hoshem Ishva című részben van egy teljes fejezet, ami ezzel foglalkozik, 187. fejezet és 39 paragrafusból áll, az nagyon sok, mert a Shulchan Aruchban általában a fejezetek sokkal rövidebbek ennél. Most. Azokból, a 39 paragrafusból egy nagy része maga a különböző fajta perek és a különböző fajta eskükről beszélnek, de hát ez nem a perrendtartás. De abban egy rész az mégis, ami a perrendtartás, és azokról fogunk beszélni. Maga az eskőről az egy külön téma. Mi csak az egész eskünak, az egész pernak a lefolyásáról szeretném bemutatni, és ezért maga a különböző eskükről is, hogy és mi, azt hagyjuk, mi a perentartáshoz ragaszkodunk most. Egy dolog, hogy már most az elején leszögezem, hogy valójában hiába sok a részlet, és ki van dolgozva pontosan, milyen eskü, és mikor, és milyen súlya van, de valójában az eskü maga az elég ritkán használunk a perek során, ahogy később majd ezt el lesz magyarázva. Maga az eskü, hogy említettem, több fajta eskü van, ami fontos ezek közül, van olyan eskü, ami bibliai előírás, Mózes második könyvében van utalás erre, és van olyan eskü, ami csak rabinikus. Az egyik az, amikor nem tagad teljesen, akkor az egy bibliai eskü, amikor teljesen tagad, ez csak egy rabinikus eskü. De hagyjuk ezeket, mikor, melyiket hagyjuk. Ami a perentartáshoz kapcsolódik, fontos, hogy van egy olyan eskü is, ami nem előírás, hanem a bíróság úgy látja, hogy ez segíteni fogja a pernek, akkor lehet egy esküt előírni. Ez, mivel nem maga az eredeti esküről beszélünk most, ez nem is a 86. fejezetben található, hanem teljesen más a Sulchan-Árokban, van a Sulchan-Árok arról beszél, hogy a bíróság mire van felhatalmazva. Azt szó van arról, hogy ha a bíró úgy érzi, hogy itt egy hamis perről van szó, mit jelent egy hamis per? Egy hamis per, itt egy követelés, ami nem igazi, de nem tudja bebizonyítani. Van egy ilyen érzése, hogy itt hamisról van szó, de nem tudja bebizonyítani, erre az van írva, hogy ilyenkor nem szabad neki azt mondani, mit érdekel engem. Halaha szerint ilyen és ilyen bizonyíték el van fogadva, ez a bizonyíték alapján ki kell mondanom, hogy az alperes kötelező fizetni, engem nem érdekel, mert én pontosan úgy csináltam, hogy a nagy könyvben írva van. Felperes bemutatta ilyen és ilyen bizonyítékokat, azt nem lehetett rámutatni, hogy ez hamis, az így van, akkor fizetni kell. Engem nem érdekel, azt mondja, hogy hát ez így nem igaz, mert nekünk nem a feladatunk a munkát végezni, hanem nekünk a feladatunk igazságszolgálat. És az igazságszolgálat azt jelenti, hogy én nekem kellett legyek meggyőződve, hogy ez az igazság. És ha nekem van egy érzésem, hogy ez hamis, akkor nem, ilyenkor azt kell mondani, hogy én kizárom magamat ebből a perből, ez nem nekem való. Ez abban az esetben van, ha hamis a követelés. Mi van abban az esetben, amikor hamis a védekezés? Azt jelenti, hogy a bíró úgy érzi, hogy tényleg ő tartozik, az alperes tartozik, de ő mindenféleket kitalált, és emiatt nem lehet őt elítélni. Erre azt mondja a halakha ilyenkor, nem szabad csak itt kiszállni a perből, mert akkor igazságtalansága mindig ott lesz, tartozik az illető, és nem fizet. Azt mondja, akkor úgy kell, minden meg kell tenni, hogy kideríteni, mi az igazság. És erre mondja a Sulchan-Árok, hogy még az az eset is van, az a lehetőség is van, hogy előírhat egy esküt, annak ellenére, hogy nem ilyenek a körülménynek, hogy ilyenkor kötelező lenne, de mivel ő úgy érzi, hogy másképpen nem tudja kideríteni az igazságot, akkor szabad neki soron kívül előírni és követelni az esküt, hogy segítsen ez neki az igazság kiderítésben. Érdekes, hogy hasonló van a tanú kapcsán is, mert a zsidó jogban a tanúnak nem kell esküt tenni, de erre azt bír a Sulchan-Árok, hogy ha a bíróság úgy látja, hogy ez meg fogja erősíteni a mondani valójukat, azt ez fogja inkább azt az érzést adni, hogy ők az igazat mondanak, akkor akkor szintén kérhetnek esküt. Most van egy másik idézőjelben fegyver, ami ugye nem olyan erős, mint az eskü, de mégis van benne elég nagy súly, van súlya, vagyis ez képes egy kicsit hatni a dolgokra, és ez pedig egy ilyen általános kiközösítést. Mit jelent általános? Általános azt jelenti, hogy nem név szerint valakit kiközösítünk a közösségből, hanem általános. Általános azt jelenti, hogy kiközösítünk azt, akinek van, akinek a kezében van a másik ember pénz, és nem adja vissza. Nem név szerint, és ezért senkit nem érint, csak azt érint, aki hibás. És amikor mind a két peres fél akkor jelen van, amikor a bíróság kimondja, hogy kiközösítenek azt, akinek van, aki nem fizeti ki a tartozását, akkor, és lényegében itt nincs végrehajtás. Miért nincs végrehajtás? Mert nem név szerint volt ez kiírva, és semmi nincs bebizonyítva. De a Isten felé azt mondjuk, hogy Isten figyelembe veszi ezt a kiközösítést, és ezért ennek van súlya. És ez mindkét oldalról lehet. Lehet, hogy úgy egy kiközösítés, hogy a Sulchan Árokban 71/6-ban található, hogy azt mondja, aki ellopta tőlem és nem adja vissza, az ki legyen kiközösítve. Vagy egy másik, hogy az, aki követel a másik embertől valamit, és valójában nem tartozik neki. Szerintem mind a két oldalra felperest lehet itt általános kiközösítésbe részesíteni, és az alperest is. A felperest, ha úgy érzünk, hogy ő követel, ami nem jár neki, és az alperest pedig abban az esetben, amikor ő nem fizet, amikor kellene fizetnie. Most ez a kiközösítése, az nem egy bibliai vagy talmudi előírás, ez egy későbbi, a Talmud utáni kor, a Gaoni kornak, a babiloniai bölcsek, a Talmud lezárása után 400-500-ban. Ez az ő rendeletük volt, ők vezették ezt be, hogy ott, ahol nincs lehetőség se bibliai, se rabinikus talmudi esküre, akkor legyen ez a kiközösítés. Egy eset, 1959-ben, amikor volt egy ilyen követelés, és a követelés nem lett bebizonyítva. Egy gyenge követelés volt, erre a rabinátus, azt hiszem a Petah Tikvai Izraelben a rabinátus egy kiközösítést akart kihirdetni. És erre az alperes tiltakozott ez ellen, és azt mondta, hogy figyelj, itt nincs lehetőség esküre, akkor miért van itt kiközösítés? Pedig egy gyenge a követelés. És erre fellebezte, és a legfelsőbb rabinikus bíróság azt mondta, hogy pont erről van szó. Ez a kiközösítés, amikor nincs lehetőség semmi másra, mert nem lett eléggé bizonyítva a követelése, akkor van helye a kiközösítésnek. Most, maga az eskü, ha sor kerül az esküre, mert azt írja a Sulchan Árok 87/20-ban, hogy fenyegetnie kell. Fenyegetni kell. Mit jelent fenyegetni kell? Hogy elmondani az illetőnek, akinek esküt kéne kimondani, hogy milyen súlyos, milyen komoly dolog ez. És azt kell mondani neki, és Sulchan Árok több dolgot sorol fel. Azt kell mondani neki, hogy a hagyomány szerint, amikor az örökkévaló a 10 parancsolatban elmondta azt a parancsolat, nem szabad hamisan esküdni, akkor az egész világ itt remeget, mert ez ilyen súlyos dolog. További dolog, hogy minden más bűnre az van írva, az Isten el fogja nézni. Hamis esküre az van írva, hogy nem fogok elnézni ezt. További dolog, minden más vétek esetében akkor a büntetés az csak az embert lehet meg, ezt az embert, a vétkes embert lehet megbüntetni. A hamis esküben a vétkes ember és családját is. További dolog, hogy nem csak a vétkes családját, hanem az egész zsidó nép is meg lehet büntetve, meg lehet büntetni, ha történik egy hamis eskü. További dolog, ezt mind mondjuk annak, aki készül esküt kimondani. Minden más bűn van olyan is, ahol az Isten 2-3 nemzedéket vár, ameddig büntet. A hamis eskünnel rögtön. Vannak olyan dolgok, ami tűz és víz, árvíz nem tud elpusztítani, de a hamis eskü el tud pusztítani. Ha mindezek után azt mondja, én nem szeretnék, azt mondja, nem szeretnék esküdni, akkor jó, ha fel van mentve, akkor fizetnie kell. Nincs olyan, hogy ha ilyenkor fizetnie kell. Ha tényleg elment a kedve, és nem szeretne esni, azt mondja, hogy nem szeretnék esni, semmi probléma, az nem jelenti semmi, de akkor azt jelenti, hogy akkor fizetni kell. Mert az esküvel lenne felmentve, de mivel ő most nem szeretne esküdni, akkor esküt tenni, akkor fizetni kell most. Ha még annyi, hogy amikor az ember vállalkozik az esküre, akkor ilyenkor azt kell mondani, hogy nem úgy érvényes az eskü, ahogy te gondolsz, hanem úgy érvényes, ahogy mi gondolunk, ami azt jelenti, ő képes mondani a szöveget, ami a bíróság azt mondja, hogy tényleg ő azt mondta, hogy nem tartozik. Ő arra gondolt, hogy nem mentem ide, tartozok neki. Szóval ő mindenféle belegondol a szövegbe, mert ő nem szeretne a hamis esküt tenni, hanem ő magában magyarázod, mire gondol most, amikor az esküt mond, és ezért nem egy hamis eskü. És erre előtte még azt kell mondani, hogy az eskü, az eskünek a szövegnek a jelentése, ez az, ami mi gondolunk, és nem az, amire te gondolsz. Te mondod a szöveget, de azt tartalmazza a szöveget, amit mi gondolunk, és elmondunk neki, mire gondolunk mi. Ha ezt vállalja, akkor ez az eskünek a jelentés, nem tud utána belemagyarázni, hogy erre gondoltam, vagy arra gondoltam. Most a lényeg akkor az egészben az, hogy maga az eskü tényleg egy nagyon-nagyon komoly dolog, és miért olyan komoly? Azért olyan komoly, mert az igazi eskü, a bibliai eskü mindenképpen az Isten nevét ki kell mondani. Esküzöm Isten nevében, hogy így is így történt. Most képzeljük el Isten nevében esküdni, és Isten nevét kimondani hamisan, egy hamis dologra, akkor tényleg egy nagyon súlyos dolog. De még akkor is, amikor nem Isten nevet mondja ki, hanem azt mondja esküzöm, akkor is ez a jelentősége, hogy ez kapcsolódik Isten nevéhez, és ezért minden eskü nagyon komoly, hiába ebben nincs Isten neve. És erre azt írja Sulchan Aruch 87/21-es paragrafus, hogy a bíróság tagjainak, érdekes szó, könyörögni kell a peres felekhez, hogy ne kerüljen eskőre a dolog. Ez érdekes dolog, mert könyörögni, ez nem egy jogi kifejezés. Most itt ez kell, az kell, kötelező, tilos. Itt könyörögni, ez kell szerinti, hogy minden, azt szerinti, ha előírás szerint ez a dolog megy eskő felé, és akkor érzelmi alapján, akármilyen szempontból megközelítve a dolgot, próbálni kell őket lebeszélni, hogy ne kerüljen, talán vissza fogja vonni valamelyik fél, és nem fog kerülni, esküre. Az izraeli rabinátusnak a rendeletében, ugye van egy ilyen füzet, ami már rendeleket, amit pár évente felújítják, azt hiszem, hogy az első 1943-ban jelent meg, vagy 44-ben, ami most a kezdeme van, az az 1993-as kiadás. Itt a 97-es paragrafus ez úgy szól, hogy ha az alperesnek, ha a peres félnek esküdnie kell, akkor a bíróság, megint az ugyanaz a könnyögés szó van használva, mert ugye nem véletlen, hogy ezt a Sulchan Aruch után ugyanezt a szót, a bíróság könyörgést tesz a peres felé, hogy vonják vissza, és ne kerüljen esküre, ha pedig nem, akkor a bíróság leírja pontosan, mi lesz az eskünek a szövege, és utána figyelmezteti, hogy vigyázzal, mert hamis esküt nem szabad tenni, és kit figyelmeztet? Mind a két félt. Figyelmezteti a felperest, hogy ha hamisan perelte be, hamisan követel valamit, akkor vonja vissza, és figyelmezteti az alperest, hogy ha hamisan tagadja, akkor vonja vissza, és vallja be a tartozását. Azt mondjuk, akkor ez a három dolog, hogy először van a könyörgés, hogy próbálnak őket lebeszélni, aztán tisztázni kell, mi lesz az eskünek a szövege, és aztán pedig figyelmeztetnie kell, hogy Isten őriz, ne hamisan hangzon el ez a szöveg. Valójában pont azért, mert ilyen komoly dolog az eskü, ezért minden áron elkerülik az esküt, és erre a Sulchan Aruch azt írja, ez pedig a 12:2-es paragrafusban, ugye a Sulchan Aruch az a zsidó törvénykönyve. Ez a Mózes öt könyve, Biblia, Talmud, Maimonides és az összes többi törvényhozó irodalomból össze lett állítva. Egy Josef Károly nevű Szváti rabbi Izraelbe élt, Izraelba, illetve ezt kiegészítette a krakai rabbi, ami Moshe Iszrod, körülbelül 500 évvel ezelőtt. Ez az alap törvénykönyv a zsidó népnek azóta. Természetesen sok kommentár és minden íródott már ehhez a könyvhez, mégis 500 év, már az elég sok idő, de mégis az az kiinduló pont mindenek. És erre a Sulchan Aruch az 4 rész, 10 kötött, de 4 részből áll. A negyedik rész az a polgári törvénykönyv, és az 3 nagy kötetből áll. És amikor idézek a Sulchan Aruchot, akkor általában ezt a negyedik rész, a Hose Mishpa című rész az a polgári jog. És ott a 12:2-es paragrafusban van olyan, hogy ha két peres fél jön, fordul bírósághoz, akkor eleve felteszik a kérdést nekik, hogy most ítélet, hogy kompromisszum. Ugye, mert a kompromisszumra is kellett per, mert a bíróság látja, hogy melyik irányba megy a dolog, és utána, mint az 70-30 irányba ítélkezik, vagy akár 80-20 is. És akkor eleve a peres felek mondanak, hogy most kompromisszum, vagy jó, és akkor beszéltünk már előző fél évben, hogy ideális a kompromisszum, mert a kompromisszum ez valahogy mindenki örül neki. Nem veszítettem teljesen, mondja az egyik, a másik azt mondja, igazad nem nyertem, de mégis vége van a pernek, figyelj, nagy részed megkaptam, és akkor valahogy mindenki boldog, és mindenki, és akkor nincs harag, és ilyesmi. De ha ők azt mondják, nem kompromisszum, hanem jó, akkor természetesen, akkor a bíróság nem tudja őket kényszeríteni a kompromisszumra. De, mondja a Sulchan Aruch, ha a bíróság azt látja, hogy esküre megy a dolog, akkor joguk azt mondani, hogy eskü helyett egy kompromisszum, és akkor hiába ők egy ítéletet kértek, azt mondja a bíróság, ha ítélet fele megyünk, akkor elő kellett legyen egy eskü. Az esküt szeretnék elkerülni, nekünk van az elképzelésünk, kinek van igaza, és ez egy kompromisszum. Szerint hiába ők nem egyeztek bele egy kompromisszum, akkor a bíróság ezt tudja rákényszeríteni őket. Azért rákényszeríteni, mert ha nem, mert az alternatív az eskü, és ez elég ahhoz, hogy hiába ezt nem akartak, nem kértek, mégis kapnak egy kompromisszumot ítélet helyett. Most, ezek után, amikor folyik a per, akár egyáltalán foglalkozunk az eskü lehetőségével? Ha tudunk, hogy nem lesz eskü, akkor egyáltalán szóba kerül, az egész eskü lehet, hogy természetesen szóba kerül, és foglalkozni kell vele, hogy most itt kell eskü, vagy nem kell eskü. Miért? Nem azért, mert szeretnék, hogy a végén legyen eskü ebből, hanem azért, mert ha azt látja a bíróságod ebből, törvény szerint kellett legyen eskü, akkor jogok kényszerítenied egy kompromisszumra. Ha pedig nem foglalkoznak az egész eskü lehetőségével, akkor is a peres felek nem kértek kompromisszumot, akkor csak ítélet lesz. Ezért hiába a bíróság minden áron, ahol lehet, próbálni fogja elkerülni az esküt, de mégis úgy a per végéig úgy foglalkoznak és úgy tárgyanak mindenről, mint a lesz eskü a végén, csak az utolsó pillanat azt mondja a bíróság, jó, akkor eskü helyett itt van egy kompromisszum, és akkor ezt kell elfogadni. Most amit itt fontos tudni, hogy nem csak a bíróságnak kötelező elkerülni az esküt, azt jelenti, hogy ők ne írjanak ki, ők ne követeljenek az esküt, a peres feleknek is kötelező minden áron elkerülni az esküt. Érdekes, ahogy a Sulchan Aruch megfogalmazza, hogy miután hosszan részleteztek, hogy milyen súlyos a büntetés a hamis eskőre, ha mindezek után azt mondja általában az alperes, hogy ennek ellenére vállalom az esküt, akkor a bíróság azt mondja, figyeljetek, itt eskü lesz két gonosz ember perében. Mit jelent két gonosz ember perében? Azért két gonosz ember perében, mert ahhoz, hogy esküre kerül, azt jelenti, hogy nem tudtak megjegyezni. Ha nem tudnak megjegyezni, azt jelenti, akkor nem csak az, aki az esküt fogja kimondani, ő itt a gonosz, hanem az a gonosz, a felperes is gonosz, mert ő nem egyezett bele az eskőbe. Ez nem jelenti az, hogy neki minden áron be kell egy, ha tudja, neki igaza van, és az illető csak 10%-et akar fizetni, fogadjen el 10%-at. De mégis valahogy ő is hibás, hogy nem úgy vezette az egészet, hogy képes legyen elfogadni egy kompromisszum. Illetve másik szempontból is írva van, ezt Rási mondja, Rási ez a híres talmudi kommentátorja, a 13. században Franciaországban élt. Rási ez egy mozaik szó, és a teljes neve az Rabbi Shlomo Yitzchaki. Yitzchaknak a fia, és ez a rövidítés, ez mindig Rásiként említünk. Ő a Talmudban azt írja, hogy azért azt mondjuk mind a kettő gonosz, mert a félperes itt valójában gonosz. Miért gonosz a félperes? Mert ő tehet arról, hogy az alperes tagadta. Mert ha adott volna ezt két tanú jelenlétében, és még dokumentum is, jegyzőkönyv is készült volna, akkor nem tudta volna tagadni. Maga az, hogy ő úgy adta a pénzt, bízott benne, és stb. És nem vette komolyan az egészet, és így került arra a sor, hogy tagadás, és nem tudta bebizonyítani a bíróságon, és így került a dolog esküvőt, akkor ő is hibás. Képzeljük el, hogy jó szívű volt, könnyen adta a kölcsön, ne adjen könnyen a kölcsön, kivéve, ha képes lemondani róla. De az elején könnyen adja a kölcsön, és utána keményen pereskedik, akkor ez így nem jó. Ugye nagyon sokszor a látszat az hamis. Milyen jó szívű ember, az ilyen könnyen lehet vele kijönni. Ne legyen túlságosan jó szívű, és akkor így a később nem el lehet kerülni a pereskedés. Ezért mindenképpen azt mondja a bíróság, hogy itt két gonosz ember peréről van szó, itt természetesen az eskü az el fog hangzani, és az alapján el lesz döntve. Még egy lehetőség van, hogy mivel lehet elkerülni az esküt, azzal lehet elkerülni az esküt a kiközösítéssel. A kiközösítés ez az, hogy van olyan kiközösítés, ami névvel hangzik el. XY ki van közösítve azért, mert. De utána van amit előbb említettem már lent, hogy van az a fajta kiközösítés, ami egy általános kiközösítés, azt jelenti, hogy nem név szerint, hanem azt mondja az alperes, mielőtt kimondja az esküt, hogy azt mondja a felperesnek, figyel, én kiközösítem azt, az legyen kiközösítve, aki követel tőlem valamit, és tudja, hogy nem tartozok. És a felperesnek azt kell mondani, ámen, elfogadom. És ha elfogadja, utána már sorra kerülhet az esküre. De a remény az, hogy a sok fenyegetés után hátrálni fognak, pláne mivel a felelősség mind a kettőre van, a felperesre és az alperesre, és ha ez nem segít, akkor még egy plusz kiközösítés, ami ugye nem lehet végrehajtani, mert nem név szerint szólt, de valahogy az Isten felé ez a kiközösítés az érvényes. Ha mindezek után, és a remény az, hogy mindezek után nem fog sor kerülni az esküre. Most mondtam, hogy az eskü esetén mind a két fél a gonosz, és bizonyos szempontból még a bíróság is, aki kiírja az esküt. A kiközösítés esetében senki nem hibás, csak az, aki vállalja. Miért? Mivel ez nem név szerint megy, és a legfontosabb, hogy Isten neve nincs megemlítve ebben, ezért senki nem hibás ebben, csak az, aki tényleg hibás, és ezért sokkal-sokkal könnyebb, és ezt használjuk, sokkal könnyebb dolog, mint a valódi eskü. Most egy érdekes dolog egyszer történt ez az izraeli bíróságon. Ugye vannak olyan emberek, akik eleve el vannak ismerve, és le vannak pecsételve szélhámosoknak. Mondjuk a per elején ő már olyasmit állított, ami belebizonyítva nem igaz, ezért ő már eleve célhámos. Célhámos azt jelenti, hogy ő később nem, ha sor kerülne esküre, akkor ő nem tud esküdni, mert ő ebben a perben belebizonyítva, hogy hazudik. Most erre volt egy olyan, hogy a bíróság azt mondta, jó, akkor ki hirdetünk az kiközösítés, hogy az, aki követed, és fölöslegesen legyen kiközösítve, és neki kellene volna mondani álmét erre. Azt mondta, hogy mivel védekezett, ugye sokszor a bíróságon abszurd dolgok vannak, amik az ember védekezik a bűnösségével. Azt mondja, én egy célhámas vagyok, ugye? Akkor hát ezért nem tudok én esküdni. Ha esküdni nem tudok, akkor hogy tudnak kiközösíteni engem, és arra várni, hogy én mondjak ámén. Mit segít az én ámén, amikor én célhámas vagyok? Azt mondja, ő azzal védekezett, a célhámas vagyok, én a bíróság elnézte, hogy nem vette észre, hogy ő célhámas. És ezzel akarta elkerülni, hogy ne legyen kihirdetve a kiközösítés, mert úgy tűnik, hogy mégis tartott ettől. És erre a bíróság azt mondta, nem, az a te szélhámos, ez a te dolgod, ez nem a mi dolgunk. És erre fellebbezett a legfelsőbb rabinikus bíróságon Jeruzsálemben, akik azt mondtak, hogy ugye mivel senki nem hibás a hamis kiközösítésért, csak az illető, ha vállalja, vállalta. A bíróságot nem lehet vádolni azzal, hogy nézd csak meg, egy ilyen emberettől elvártam, hogy komolyan vegyen a kiközösítést. Igen, én elvártam. Azt mondja, én nem bíznám rá egy esküt, mert tudom, hogy ő hazudik, és én nekem nincs jogom kérni olyan embertől hamis esküt, de kiközösítést az igen, mert én nem mondtam ki Isten nevét, ő se, neki csak vállalni kellett a dolog morális súlyát, és az mehet. Szóval ezek azok a dolgok, amivel a bíróság próbálja meggyőzni az embert, hogy, hogy valljon be a tartozását. Szóval valahogy itt is az látszik, hogy valahol a perben is, legalább ott, amikor nincs bizonyíték, ugye mire alapszik az egész? Az Isten félelemre, és valahogy az az ember nem szeretne azt tenni, ami nem helyes. Mert ha nem, akkor nincs értelme az egésznek. Most, ha mindezek után, még mindig kiközösítés, és mindezek után még mindig a vége mégis az eskü, ugye már azt kell tudni, hogy nem mindig képes a bíróság kompromisszumot rákényszeríteni. Lehet, hogy azért, mert a bíróság nem igazán tudja, hogy kinek van igaza, vagy ezer más dolog miatt. És azt mondja, valamikor tényleg eskőre kerül a dolog. És akkor erre azt mondja a Shulchan Aruch, ez mind a 87. fejezet foglalkozik az esküvel. És erre a 20. paragrafusban az van írva, hogy az esküt akár milyen nyelven lehet elmondani. Mi azt jelenti, hogy az esküt nem kell hangzani el héberül, akár milyen nyelven az így rendben van. És erre az van írva, mondanak a kommentátorok, hogy a több nyelven tud, akkor ajánlatos, hogy azon a nyelven mondja el, amit a leginkább ért. Mert ne legyen az, hogy nem értette olyan pontosan a szöveget, amit a leginkább ért, azon a nyelven mondja el. De ha tud héberül, akkor természetesen a héberezett előn, mert igazán a Shulchan Aruch azt mondja, nem csak héberül hangzik el. Maimonides idézi az ő mesteri, akik azt mondtak, hogy csak héberül hangzik el az eskü. Most nem fogadjuk el az ő véleményet, de ott, ahol lehet héberül, akkor az egy plusz, mert akkor minden véleménynek megfelel. A tanúskodásnál beszéltünk arról, hogy nem lehet tolmácst használni. Mert azt kell, hogy legyen egy közvetlen kapcsolat a bíróság tagjai, a bírák és a peres fél között. Az eskünnel nem előírás, és akkor lehet tolmácsolni mindent, a figyelmeztetés el lehet mondani neki tolmácson keresztül, maga az esküt is előírni neki, mit kell mondani, minden lehet tolmács, itt nem kellett legyen az a közvetlen kapcsolat a bíró és a peres fél között. Amikor mondjuk az alperes, ugye maradunk az általánosban, hogy az alperes mondja ki az esküt, ugye, mert ő esküzik, és akkor ilyenkor fel van mentve. Akkor minden eskünál, akkor a másik fél, ebben az esetben a felperesnek is jelen kell lennie. Hiába neki nincs feladata itt, de azt mondjuk, hogy az ember szégyeli magát, azzal szemben, aki tudja, mi az igazság. És azt mondja, és akkor jó, lehet, hogy már tagadta előtte, de most elmondani az esküt előtte, amikor mi ketten tudunk, hogy a hamis a dolog, akkor nem merne. És erre mindenképpen akkor a másik, a felperes jelen kellett legyen a per. Az eskü, amikor esküzik. Vagy van az az eset, amikor nem a felperes ismeri igazán, mondjuk az örökes. És mi alapján pereskedik, mert van tanúja, aki elmondja, az illető tényleg tartozik. Ebben az esetben ő nem szégyeli magát a felperesek szemben, mert a felperes maga se tudja, mi az igazság, hanem a tanú állítja itt. Akkor ilyenkor fontos, hogy a tanú jelen legyen, amikor kimondja az esküt, mert akkor ő előtte fogja szégyelni magát. Ha pedig fordított az eset, ritkán van ez, de mégis fordított az eset, amikor a felperes esküzik, azt jelenti, nem az alperes esküzik, hogy nem tartozok, hanem a felperes tartozik, hogy esküzik, hogy ő tartozik nekem, akkor ilyenkor mindenképpen jelen kellett legyen az alperes, mert nem lehet valakit elítenni, ha nincs jelen. Az ő esküvel most az alperesnek el lett ítélve. Akkor mindenképpen jelen kellett legyen az alperes. Ez az ideális eset. Érvényes a eskő akkor is, ha a másik peres fél nem volt jelen. Ideális az ott legyen, de nem kötelező. Tehát nem érvényes az eskü nélkül is. Ha feltételezve, hogy tényleg úgy hangzott el az eskü, ahogy kell, szintén azzal nem lehet az eskü, ha nem ugyan azon a szöveg elhangzott, stb., akkor az természetesen nem érvényes. De ha minden elhangzott, és minden úgy történt, ahogy kellett, csak egy dolog, hogy a másik peres fél nem volt ott, akkor még mindig érvényes. Hiába nem szégyelte magad, az eskü mégis eskü, és a Biblia előírja az esküt, azt el kell fogadni. Erre külön van írva Mózes második könyvében, a peres fél elfogadja az esküt. Azt mondja, itt ez egy ilyen isteni bizonyíték. Hiába bárki el tud mondani bármit, azt mondjuk, hogy ez egy olyan komoly dolog, ha elhangzott, akkor ezt el kell fogadni, és akkor nem szégyelte magad, ez a plusz szégyen, akkor az nincs. Emiatt, ha olvasunk itt az Izrael rabinátus rendeletében, úgy van írva a 98-as paragrafusban, hogy az eskü az csak bíróságon történik, az nem csak a két peres fél találkozik, akkor esküdik, hanem a bíróságon kellett legyen, és fontos, hogy a másik peres fél jelen legyen, kivéve, ha meghívták, és nem jelent meg, akkor mehet nélkül is. Azt mondja, ideális, ha jelen van, de ha nem jelenik meg, nem tudja megakadályoztatni a pernak a lefolyása, ha nincs ott, akkor nélkül is el fog hangzani az eskü, és érvényes lesz, és akkor a bíróság lezárja az ügyet. De ideális az, hogy ott történjen a másik a szemben, illetve érdekes dolog, mit tesz hozzá a rabbi Moshe Iszerel, rövidítve az a Sohanaknak a második szerzője, Remál szoktuk őt idézni, hogy ideál mondhatja a peres fél, hogy ne itt történjen ennél a bíróságnál az eskü, hanem ott, mondjuk, hogy egy városban vannak most, és egy másik városban történik történt az üzletelés. Azt mondja, inkább menjünk abban a városban, ahol többen ismerik, akkor még jobban fogja szégyenni magát. Ez elfogadható, mert azért elfogadható, mert azt mondjuk, hogy tényleg, talán emiatt nem fog hamisan esküdni. És ezért azt mondjuk, menjünk át oda. Van az az eset, amikor az alperes vállalja az esküt, és a felperes azt mondja, hogy jó, akkor ugye mi lesz az eskünek a vége, hogy az alperes fel van mentve. Erre azt mondja a felperes, tudom, hogy aki én állítsuk le itt, ne legyen eskü, és talán idővel rá fog jönni, hogy nem éri meg ezt a nagy bűnt elkövetni. Vagy eszébe fog jutni, hogy tényleg tartozok neki. Vagy talán közben lesz nekem tanum. Lényegében az esküvel lezárodik a per. Azt mondja, tudom, hogy állunk meg itt, és várjuk még egy kicsit, talán valami változni fog. De erről már beszéltünk, hogy nem minden pert lehet csak halasztani, mert ha az alperes azt mondja, hogy rontja a hírnevemet, vagy talán olyan nagy pénzösszegről van szó, hogy az emberek az ingatlan értekén lemennek, mert tudnak, hogy bármikor ítélet történhet, akkor követelheti, hogy legyen vége a pernek. Legyen kimondva, tartozok, vagy ne tartozok, de nem csak így függelve maradjon. De ha nincsenek semmi különleges kár, akkor joga van a felperesnek azt mondani, hogy jó, akkor várjuk még egy fél évet. Talán meg fogja gondolni magát. Most szóba került már az, hogy eredetileg a zsidó jogban nincs ügyvéd. Mert az egész ügyvédi fogalom nem létezik. Miért? Mert mi az ügyvéd? Az ügyvéd ez egy harmadik ember, akinek semmi köze az egészhez, csak egy jó fej, és ő jön, és keveri a dolgokat, és próbál nekem segíteni. Mondhatja a másik fél elnézést, de téged honnan ismered? Téged soha nem látom, és most se szeretném látni téged. Miért nem szeretnék veled szóban állni, menj el te innen. Szerintem elvileg most tényleg mi köze a dologhoz. De mégis úgy alakult a egész bírósági pereskedés, hogy az emberek úgy éreznek, hogy ők nem tudnak egyedül előadni, amit akarnak előadni, és szükség van egy kis segítségre. És a halakha nem veszi túl komolyan ezt az érvelést, mert azt mondja, hogy itt van a bíróság. A bíróság teljesen három bíró, ugye, mert a legkisebb bíróság is három bíróval áll, és teljesen függetlenek, és ők fognak vizsgálni, hogy kinek van igaza, nem kell, hogy egy ügyvéd mit szájukba adjon szavakat. De mégis reálisan látni kell a helyzetet, az emberek jobban bíznak, abban áll mellettem egy tanult ember, ismeri a dolgokat, és ő fog nekem segíteni. Akkor ez hogy lehet? Erre a halakha megtalálta a lehetőséget, hogy lehet őt bevonni, hogy bizonyos részben, mint ha azt mondanám, hogy a pénzösszegnek egy részet átadom neki, és azt mondja, eredetileg mondhatja most az ügyvéd az alperesnek, eredetileg nem tőlem vette a kölcsön, de az a pénznek az 5%-a az enyém, és ezért nekem már közöm van. Hogy lett az enyém? Megkaptam ezt ajándékba. Szóval mindenféle olyan, és ezért itt már köze van a dologhoz. Szóval a lényeg az, hogy most már az izraeli rabinátuson is ott jelen vannak az ügyvédek, de mondom, korlátozott egy kicsit a szereplésük. Például általában velük mindig kellett legyen a peresfél is. Ő csak segít neki, de igazán, aki vezeti a pert, az a két peresfél. Csak a per közben már valamikor hiányzik, de nem lényeges pontoknál mindenképpen mind a két peresfél ott kellett legyen. Szemben általában a polgári bíróságon, hát nem is nincs szükség a peresfélre, mert inkább az ügyvéd legyen, hát, aki tud hozzászólni a dolgokhoz. Most, a kérdés az, hogy a peresfél, a felperesnek az ügyvéde is képes követelni az esküt, vagy csak a személyesen a felperes. A válasz erre nagyon egyszerű természetesen. Nem, a Suhanak azt mondja, hogy hogy semmiképpen, eskü kapcsán semmiképpen nem avatkozhat be itt a idegen személy, aki csak az ügyvéd. De a Suhanak kommentátori azt mondanak, hogy mégis az elfogadat az ugyanúgy, hogy lehet valahogy bevonni az ügyvédet a maga perre, akkor ugyanúgy felkap felhatalmazást nem csak a pereskedésre, hanem ő követelheti az esküt is. Jó, rendben van. Mi van akkor, és erre van egy lehetőség, amikor az alperes, akinek kellett volna esküdnie, akkor valamilyen kifogása azt mondja, én visszafordítja. Vigyázz visszafordítja, azt mondja, nekem kéne esküdnie, esküdnem, hogy nem tartozok, és fel leszek mentve. Én átadom az esküt a felperesnek, mondja ő ki az esküdöd, én tartozok, és akkor én fizetek. Erre van lehetőség erre bizonyos körülménynek között. Igen ám, most ez nagyon ravasz lesz, abban az esetben, amikor már azt látja, hogy a felperes már nincs, mert már per vége van, az felperes már elutazott, maradt itt csak az ügyvéd. Azt mondja, jó, átadni szeretném az esküt a felperesnek. Most természetesen, hogy az ügyvéd nem tud esküdni, ő nem volt jelen, mit tud ő esküdni? Én esküdöm, hogy azt mondta nekem a felperes, hogy így történt. Ha erre ilyen el fogja járni ilyen naivat, az ügyvéd nem tud peresni. Jó, várjuk, ameddig az a felperes visszajön. 3 hónap múlva, mert előtt a hosszabb út, jó, közben nyert 3 hónapot, és akkor a pénz nálam maradt. Erre azt mondja sokan arra, hogy mindenképpen, amikor itt visszafordítja, és ilyenek a körülmények, hogy a felperes most nem tud esküdni, akkor le kell tenni a pénz letépve a bíróságon, csak így nem nyer ő semmit. Így elkerülni az, csak azért fordítja meg az esküt, mert tudja, hogy közben nyerni fog 3 hónapot. De természetesen a bíróságnak a feladata az, hogy ne engedjen az a letét örökké maradjon az, mert képes a felperes is azt mondani, jó, a pénz nincs, a nagyon jó, előbb-utóbb ma ki fog egyezni. A bíróság akkor megkapja a pénzt, csak kijelöli egy reális időt, tehát annyi idő belül kéri az esküt, de nem akar visszaadja a pénzt. Abban az esetben, amikor ugye a felperes követe, az alperes tagadta, és mint jó okos ügyvéd, akkor ő most visszaperelte. Nem én tartozok neked, hanem te tartozol nekem. Ő is tagadta, ilyenkor van az az eset, amikor mindkettennek kell esküteni. Az első perre ő az alperes, és utána vissza, amikor visszaperelt, akkor most a felperes is kéne esküteni, hogy ő nem tartozik az alperes most követel tőle. Akkor mi a sorrend? Akkor a sorrend mindig a felperessel kezdünk. Szerint az első, aki elindította a pert, ő a felperes. Aztán az alperes tagadta, akkor eskü. És erre nem mondhatja az alperes. Igen, ám, és utána, ez az első per. Azt mondta, hogy nem tartozol, akkor eskü. Utána majd a másik rész is, természetesen neki is kéne esküteni. Tehát a kettőt nem lehet összekapcsolni, hogy én tartozok neki, ő tartozok nekem, jó, akkor együtt legyen mind a két eskü. Nem, két külön dolog, ő kezdte a pert, elindította a pert, akkor most neked kell esküdni. Vissza, akkor az egy külön dolog, természetesen neki is kéne esküdni, mert mindenkinek joga van visszapereskedni, ez nem lehet elvenni senkitől, de ez nem tart, ez a kettő nincs összekapcsolva. Most ezek, ahogy mondtam már az elején, eskü van, de minden áron próbálunk ezt elkerülni, ahol lehet, akkor egy kompromisszumot rákényszerítünk rájuk, az a lényeg, hogy ne legyen eskü. Most, ha túl vagyunk már az eskünél, azt jelenti, hogy minden elhangzott, ami már el kellett hangzani, bizonyítéka, eskü, vagy ha nincs bizonyítéka, akkor eskü, akkor mi a következő lépés? Általában a bíróságnak a következő az összefoglalni. Mind a két fél összefoglalja most az egész történet. A halakha nem követeli az összefoglalást. Elhangzott vita volt, jó, vége van a vitának, viszont látta, hogy most a bíróság, a bírák megvitatják ezt a dolgot. Nem, még szóban se kell összefoglalni, és pláne nem kell összefoglalni írásban. Mert erre van a Shulchan Aruch mellett külön írás. A Shulchan Aruch azt mondja, hogy 13:3-as paragrafus, hogy nem kényszerítünk az embert, hogy adjon be az ő a keresetet írásban, pláne, hogy ha még a keresetet sem egy írásban, akkor a védelem pláne nem egy írásban. Sőt, azt mondja, Shulchan Aruch, hogy ne is fogadjon el írásban. A bíró ne is fogadjon el írásban a keresetet. Miért? Ez arra, az ahhoz kapcsolódik, hogy a személyes kontaktus. Ugye, mert a bíró valamikor, ahogy előadják, és ahogy mondják, akkor a bíró valahogy kezd ráérezni, kinek van igaza. És ezért személyesen kell a történjen. Hanem személyesen mondják el, és akkor jegyzőkönyv készül. Írásban csak akar beadni írásban, ez csak akkor, ha mindketten beleegyeztek ebben. Érdekes, azt mondja a Shulchan Aruch, a Shulchan Aruchnak egyik kommentátorja, ha már elhangzott, akkor még mindig kellett legyen mindkettőnek a beleegyezése, hogy írásban történjen. Miért? Mi a különbség, hogy most már elhangzott minden, akkor most mi a hátrány, ha most írásban fog kerülni? Van egy olyan alapelv, hogy az ember elmondott valamit a bíróságon, akkor az alapelv van, hogy azt mondani, hogy holnap eszembe jutott, hogy másképpen van. Az így nem lehet. Elmondtál, akkor az vállalni kell. De azt tudja mondani, hogy tegnap azért mondtam, hogy úgy történt, mert ilyen is ilyen, közben az történt, és akkor most bevallom, hogy nem úgy volt, hanem kicsit másképpen. Azt jelenti, ő nem mondja, tegnap hazudtam, hanem elmagyarázza, miért mondta el, hogy elfelejtette és közbe találkozott Pisti bácsi valaki, most eszébe juttatta, vagy mit tudom én, akar még képes egy kicsit módosítani. Ha írásban adta be, akkor sét, az én világon semmi. Az írásban az olyan, hogy az ember azt mondja, hogy itt minden szó és betű igaz, itt már semmi változás nem történhet. És ezért, ha a bíróság a bíróságon írásban akarnak ezt, akkor minden két félnek a beleegyezése kell ehhez, hogy írásban tettek. Ezért a halacha nem követeli az írásos összefoglalás, mert ezt nem lehet kényszeríteni, mert én azt mondja, inkább ne legyen összefoglalva. Én elmondtam mindent, a bíróság magának jegyzetelt, ugye a jegyzőkönyv készült, de én legalább nem írt, nem adtam be semmit írásban. Egyébként a halakha azt mondja, hogy a bíróság, ameddig nincs ítélet, mindig lehet még hazaadni. Az lehetséges. A hátránya ennek, ugye, hogy nem lehet utána módosítani, de van egy óriási előny is össze van foglalva, mert akkor miután sok vita volt, és valamikkel vitatkoztak ilyen lényegtelen dolgokra, akkor azt mondja az ember, jó, akkor most jó, szépen összefoglalom, csinálok rendet, értető legyen. Szóval ez egy hasznos dolog, de a halachát nem követeli. Érdekes dolog az, hogy itt ez egy olyan pont, ahol az izraeli rabinátusnak a rendeletében állandóan volt változások oda-vissza. A mostani az úgy szól, hogy a bíróság mondja, kéri az összefoglalást, vagy írásban, vagy szóban. Nincs írva, hogy ők kérnek a peres feleknek a beleegyezés, ők döntik, hogy igen vagy nem. Ha a bíróság a peres felek beleegyezésébe eltekinteni akar ettől, akkor lehetséges. Azt jelenti, a normál menetrendje a dolognak az, hogy összefoglalás fog történni, vagy írásban, vagy szóban, ahogy a bíróság kéri. Ha nem lesz összefoglalás, akkor ehhez kell a két peres félnek a beleegyezése. Mert azt jelenti, egyáltalán nem úgy, hogy a Shulchan Aruch írja, de mindenképpen ez segít a bíróságnak, hogy mindenki összefoglalt, akkor pontosan lehet tudni, hogy mit akartak mondani. Egyik könyvben azt olvastam, és azt mondja, mi van akkor az ember az összefoglalásában, leadod egy 20 oldalas összefoglalás, és valami lényeges, vagy plusz pontot, ami elhangzott a vita során, nem tette be ide. Akkor azt figyelem, ez azt jelenti, hogy most azt nem akarja figyelembe venni, vagy nem. Erre azt mondja, hogy mi van, az egész összefoglalás nem egy kötelező dolog, akkor nem lehet mondani az, hogy minden, ami nincs ebbe benne, az nem érvényes. Nem írta be, mert nem foglalta össze az egészet. Összefoglalta a 30%-et, összefoglalta a 80%-et. Mi nem írta be, azt a jegyzőkönyvből vissza kell olvasni. Ezt írta ez a bizonyos professzor Sohatman. Én nem vagyok meggyőződve ebben, mert ha azt mondjuk, hogy bevezetünk és kérünk az összefoglalást, azt jelenti, hogy mi az összefoglalást fogunk figyelembe venni. Ha lusta voltam még 5 oldalt írni, jogod van, de akkor én mondtam neked, hogy ezt fogom figyelembe venni, akkor ha a bíróság minden áron kéri az összefoglalást, azt jelenti, hogy ezt fogja figyelembe venni. Amit az ember nem mondja el, akkor valahogy figyelmen kívül maradhat. Szóval ez egy ilyen kérdéses. Az összefoglalásban lehet még hazaadni? Plusz részleteket, előbb elhangzott alapján ugye mást nem tud mondani, mert eleve bírósága nem lehet mást mondani, de ha új részleteket akar hazatenni, annak nincs akadály, mert valójában addig, ameddig nincs ítélet, lehet még hazaadni. Nem lehet azt mondani, hogy új érvelést ne hazzák a bírósághoz. Ez a halachikus bírósága mindig lehet még hazatenni. Most, ugye ennyit ír a Shulchan Aruch ebben a témában. És most mi a valódi oka annak, hogy nincs összefoglalás? Pedig ez olyan hasznos dolog. Olyan hasznos dolog, ha össze lesz foglalva, akkor mindenki nem ilyen kis részletekben, kis adagolásokban mondja el, hanem itt egyben összefoglalta egy... A válasz erre nagyon egyszerű. Ez volt az előző szemeszternek az utolsó előadása, hogy A halakha azt mondja, hogy a bíróság nem tud ítéletet hozni, csak akkor a bíróság végig elmondja az egész pert. Szintén mindenki. XY ezt mondta, és erre az volt a válasz, hogy végig át kell mondani az egészet, és ezt lehet látni a híres Salamon királynak a perében, amikor ott egy élő gyerek és egy meghalt gyerek, és akkor mindketten azt mondták, az élő gyerek az enyém, mert a meghalt az ánséga, és erre azt mondja, és akkor erre azt mondta Salamon király, te azt mondod, hogy az élő gyereket ez a tied, és a meghalt az a másiké, te pedig, ő összefoglalta, mi azt jelenti, hogy a halakha azt akarja, hogy mindenképpen a bíróság foglalja össze. És ez miért jó? Ez azért jó, mert a bíróság odafigyel, mit mond, ugye? És a peres felek azt mondhatnak a bíró. Elnézést, itt egy picit félreértettél a hangsúly. A hangsúly nem erre volt, hanem a hangsúly arra volt. És ez bizonyos szempontból jobb, mint amikor az ember összefoglalja, mert én összefoglalom is olyan nagyon okos mondatokat teszem be, de nem biztos, hogy a bíró meg fogja érteni, hogy miért ezt a nagyon hosszú, összetett mondatot, miért írtam el, ezt akartam elkerülni, ezt akartam hangsúlyozni, mert mindig én foglaltam össze. Amikor a bíróság összefoglalja, akkor ő tudja, mit mond, és akkor én belejavítok, azt mondom, nem erre gondoltam, hanem arra gondoltam. De mégis ma a bíróság mégis azt kéri, hogy foglaljanak össze mindent, mert le kell rövidíteni az útat, mert lehet azt mondja a bíró, hogy mindent fogja, ő fogja csinálni a munkát helyettem, de akkor kezdve minden per, az még hosszabb lesz. Így mind a két bíró, mind a két peresfél, ügyvéddel együtt felkészül, összefoglal, és kicsit segít ezzel a bíróságban. Köszönöm.